Na, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Szeretném itt túlkiabálni a hangzavar. Én Bársony István vagyok, ennek az ügyeletnek az igazgatója, és egy pár általános dolgot szeretnék elmondani nektek. Először is nagyon örülünk, hogy ilyen szép számban itt vagytok. Megmondom, hogy miért örülünk annyira. Ugyanis Magyarországon olyan folyamatok zajlanak, amik arra vezettek, hogy gyakorlatilag azokon a területeken, ahol alkotni kell, nagyon kicsi az érdeklődés, ahol valamit létre kell hozni, mert abból, hogy járatjuk a szánkat, abból nem sok minden lesz. De hogyha teszem azt, mérnökök, természettudománnyal foglalkozók állnak hozzá valamihez, akkor előbb-utóbb abból valamilyen termék lesz. Tehát mi nekünk feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk az ilyen nyílt napokkal is ösztönözni a diákságot arra, hogy válasszák a nehezebb, de sokkal, hogy mondjam, nagyobb szellemi kielégülést okozó szakmákat. Mit jelent az a szellemi kielégülés? Ugye itt most vigyorognak egyesek, itt most nem arra gondoltunk. Arra gondoltunk, hogy ha valaki valamit megcsinál, és az működik, és látja, hogy annak haszna van, az igenis, ha megoldok egy matek példát, és az működik, és helyes a megoldás, akkor az ember érez valamit, hogy a fenébe is, hát ez egy jó érzés. Na, erről van szó. Na, ezt a jó érzést akkor lehet megtapasztalni felnőtt korban, húzamosabban, évtizedeken keresztül, hogyha az ember olyan szakmát választ, amiben ez a fajta szellemi kielégülés az megjelenik. Nem véletlenül mondom, én már a pályám vége fele közeledem, de az, aki ezt végigcsinálta, az tudja, hogy miről beszél. Aki meg el se jut idáig, az meg sose fogja megtapasztalni. Na, vissza a lényegre. A Magyar Tudományos Akadémián vagytok. A Magyar Tudományos Akadémia az egy olyan intézmény, amelyiknek kettős feladata van, nem tudom, ez nincs itt rajta. Egyrészt a Magyarországon tudományos fokozatot szerzett emberek, tudományos fokozatnak hívják a PhD-t, ez a doktor filozófiének a rövidítése, tehát a PhD az, hogyha valaki szerez egy műszaki vagy természettudományos doktorátust, nem a jogászról van szó, nem az orvosról, őnek oda vigyezték a neve elé a doktort, és általában, ha valaki úgy írja alá a nevét, hogy doktor, akkor az vagy jogász, vagy orvos, mert ők rettentő büszkék rá, hogy ők ezt ingyen megkapják az egyetemben. Nem erről a doktorról van szó, arról a doktorról van szó, aki a diplomaszerzés után még 3-4 évig tanul, és ezzel egyfajta tudományos minősítést szerez arra, hogy ő kijárta a kutatói iskolát. Na, a kutatói iskolát kijárt emberek dolgoznak az akadémián zömmel, tehát ez a PhD, ez azt jelenti, hogy ők megszerezték ezt a fajta kutatói minősítést. A másik, amit itt lehet látni, ez a DSC, ez az Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia doktora cím. Ez nem tudományos fokozat, ez cím. Ezek azok az emberek, akik professzori szinten művelik a szakmát. Nos, hát ebből áll össze az intézetnek a stábja. Mi itt 150-en dolgozunk, ebből 15 aktív professzor, meg 7 nyugdíjas, és 38 PhD fokozattal rendelkező kutató. A tudós az a halott kutató, ezt mondta annak idején Pungor akadémikus, tehát mi itt inkább kutatók vagyunk, a tudósnak szokta ugye a sajtó emlegetni, amit már nem tud a sajtó felfogni, arra azt mondja, hogy hát ez a tudósok, a tudósok, a tudós az a halott kutató. Na, és hát természetesen ebbe a PhD kutatásba bekapcsolódik egy csomó olyan fiatal, aki szeretné megszerezni ezt a fokozatot, és hát ők ezek a diákok, és a természetesen az itt folyó kutatási feladatoknak a megoldását segíti egy adminisztratív és műszaki személyzet. Tehát amit itt látok, az az akadémia intézeteire általában jellemző összetételű stáb, és hát egy éves költségvetés ebben az intézetben, ez egy ilyen 1,5 milliárd forint körül van, biztosítja azt, hogy mi tudjunk működni. Na most ki fizeti ezt a költségvetést? A szüleitek. Tehát a magyar adófizető. Tehát nekünk kötelességünk a magyar adófizetővel szemben az, hogy beszámoljuk arról, hogy mit csinálunk, és hát ti azt most látni fogjátok, hogy hogy csináljuk. Erre mondhatná mindenki, hogy jól, hát a kutatók azok csak játszanak itt, hát végül is itt elpuskázzák azt a 1,5 milliárd forintot, hogy ne így legyen, hogy az ne csak cikkekben és mit tudom én, papírban, jelentésekben jelenjen meg, hanem az a gazdaságban hasznot is hajtson, hát ez egy komoly folyamat, ezt hívják innovációnak. Tehát az innováció nem az, hogy kitalálok valamit, hanem az, hogy amit kitaláltam, abból pénzt csinálok. Na ez a borzasztó nehéz, ami nem megy Magyarországon, és hogyha valaki ezt a fajta tanulmányt választja, vagy ezt az életpályát választja, akkor részese lehet ennek a folyamatnak, hogy hogy lehet úgy integrálni, összefogni az erőket, hogy abból, amit kitaláltunk, nagyon okos emberek, abból a végén legyen valami. Itt van a Rubik kocka. A Rubik kocka a világon mindenki ismeri. Magyarországnak alig volt belőle használt, szinte semmi. Mert nem volt képes Magyarország ezt a fajta fantasztikus ötletet gazdasági haszonnál konvergálni, nem tudták megcsinálni a kockát megfelelő minőségben, megfelelő darabszámban, időben úgy, hogy elárasszák vele a világpiacon. Így aztán ellopták, más szerezte meg a gyártási jogot, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez mutatja, hogy a kreativitásból nem lett innováció, nem lett gazdasági haszon. Hát, hogy ne így legyen, ezért ültök ki most itt. Nos, gyorsan átszaladok itt rajta, hogy mit csinál egy ilyen intézet. De hogy szaladok, mint szaladok. Ez itt szépen angolul van. Ez a másik, amit szeretnék hangsúlyozni. Mindent angolul csinálunk. Gyakorlatilag ebben a szakmában, meg egyáltalában a természettudományos, tudományos területen angol nélkül ma már nem lehet létezni. Úgyhogy tessék megszerezni azt a nyelvvizsgát, még mielőtt bekerül az ember az egyetemre, hamarosan ez követelmény is lesz. Na. Anyagtudományi Kutatóintézetről van szó, és az Anyagtudományi Kutatóintézet az ebben a szerkezetben gondolkozik, azt mondja, hogy az anyagoknak a szerkezetét, tulajdonságait kell megismernem, feltárnom, ezt hívják alapkutatásnak, hogy összehasonlítsam, hogy a szerkezetből eredően milyen tulajdonságokat tapasztalok, azok a tulajdonságok milyen anyagviselkedést eredményeznek, és hogy tudom ezt az anyagviselkedést a gyártási folyamatok során befolyásolni, és gyakorlatilag ezt a körforgást próbálom megismerni, és befolyásolni, és szabályozni, szabályozottan végezni, és ehhez szükségünk van természetesen olyan mérési módszerekre, amiket itt ki kell fejleszteni egy-egy anyagrendszerre. Milyen anyagokkal foglalkozunk? Általában olyan anyagokkal, amiknek nem annyira a mechanikai tulajdonsága, mint a téglának, vagy a betonnak, vagy a, mit tudom én, a vasszerkezetnek a fontos, mert ugye egy hídépítő az a strukturális tulajdonságokkal foglalkozik, hogy bírja a terhelést a híd, vagy nem, az tök mindegy, hogy az most mennyire mágnesezhető, vagy nem, mondjuk ez sem igaz feltehetően, de lényeg az, hogy nem az a fontos prioritás, hanem az, hogy ne szakadjon le. De itt nálunk az a fontos prioritás, hogy milyen egyéb tulajdonságai vannak, milyen funkciói vannak az anyagnak, optikai, elektromos, mágneses viselkedése szempontjából milyen az az anyag. És az anyagok azok általában ebből a körből kerülnek ki, tehát szén, félvezető, fém, nanoszerkezetek. A nanonál megállom. Ugye mindenki hallja, hogy nano, nanotechnológia, ezzel van tele a világ. A nano az a milliomod része a milliméternek. Ilyen méretű eszközöket vagy szerkezeteket már nem tudunk látni. Na mi ebben az intézetben szabad szemmel, optikai mikroszkóppal nem láthatók. Tehát azt se tudjuk, hogy mit csinálunk tulajdonképpen, ha nem használunk megfelelő eszközöket, amikkel ezt a tartományt látni tudjuk. Ebben az intézetben ilyet fogtok látni több helyen, és hát ez a méret tartomány az, ahol az anyagok egészen más tulajdonságokat mutatnak, mint a makroszkópikus méretben, amit úgy kézbe tudunk venni. Általában a makroszkópikus méretnél nem is a funkcionális tulajdonságokat nézegetjük. És ezeket az anyagokat használjuk különböző integrált rendszerekben, tehát integrált érzékelőkben, illetve napelemekben. Tudja valaki, hogy mi az a napelem?
Napfényenergiáját felhasználva elektromos energiát.
Így van. Tehát nem vizet melegít, mert ebben is óriási kavarodás van. Az a napkollektor, tehát az is egy nagyon fontos eszköz, mert összegyűjti a napenergiát, és legalább vizet melegít vele, és akkor nem kell az zuhanyozáshoz is még boilerből szedni a vizet, hanem rögtön közvetlen elektromos energiát alakít. Na, mi ennek a kutatásával is foglalkozunk, erre is fogtok példát látni. Úgyhogy én tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt be is fejezem, és nem fogok annyit rizsálni, mert a többit meg fogjátok nézni.